Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Kettős déjávú érzetem van. Ezzel kezdem a mai műsort, hiszen volt már Moldova köztársaságról egyrészt adásunk, és akkor is a nyugati moldvai köztársaság, így nevezem most ad hoc a diaszporát, nyerte ezt a mérkőzést, ezúttal is ez történt. A második hasonlóság pedig ez a diaszpora kategória. Ugye a Klaus Johannis első győzelmét is a nyugaton élő románok biztosították. Hát ezt fogjuk körbejárni, nem a diaszporát, hanem éppen a tegnap lezárult prutontúli voksolásnak a hátterét, eredményeit és következményeit. Adi András, külpolitikai szakújságíró, akinek ismét köszönöm, hogy itt van velünk. András, tényleg lassan már bérletet kéne váltani ide a Dónát 160 alá. Még nem állítottuk ki, még nem találtuk ki a fejlécet, de szerintem lassan elkezdünk dolgozni, legalábbis egy vázlaton. Köszönöm, hogy itt vagy velünk.
Köszönöm, és köszönöm a meghívást.
Ez a nyugat-kelet dihotómia, ami tulajdonképpen itt nagyon frappánsan előjött, mire utal, mire figyelmeztet, mit tudunk ebből levonni? Ugye itt azért izgalmas a moldvai szintér, mert van keleti és nyugati diaszporájuk. Moszkva már is azt mondta, hogy hát itt tulajdonképpen ezt a voksolást Maia Sandu elveszítette saját területén. Szerencséje van azokkal, akik nem élnek Moldvában. Lássuk, hogyan is áll ez a helyzet politikailag, tehát jogilag. Ugye Armand Gosu is azt mondja, hogy nem a legalitását, hanem a legitimitását kérdőjelezi meg a Kreml ezzel a felvetéssel.
Azt mondanám, hogy a Kremlnek nem igazán van más választási lehetősége. Szinte várható volt, hogy tulajdonképpen elkezdik piszkálni, cikizni tulajdonképpen ezt a furcsaságot, hogy úgy az első fordulóban, sőt, akkor vegyük úgy, hogy ez egy háromfordulós választás volt, az egyik informálisabb, az első, az volt a referendum, jött az első forduló, és itt a második. És abból indulva ki, hogy egy eléggé nagy lutri volt, nem igazán tudtam eldönteni, hogy Maia Sandu szerencsésnek érezte magát, vagy hogy van ez, de most már végül is teljesen mindegy, hogy érezte magát. De nagy lutri volt ez a három felvonás, nagyon könnyen veszíthetett volna már a referendum kapcsán, amennyiben a referendummal hát az a paraszthajszása jött volna be számára, akkor minden valószínűség szerint jóval lejjebb csavarta volna a pro-vox számlálóját az első megmérettetésen, a másodikra már nem ismertem volna gondolni, de szerencsére nem ez történt. Viszont tény is való, hogy mondod, hogy ahhoz képest, hogy hosszú évtizedek óta legalábbis politikai verbalizáltságában rettenetesen európai vagy pro-európai Moldova, ahhoz képest, hogy ennek megfelelően furcsán néz ki az, hogy akkor a diaszpora nyerte meg számára azt, hogy úgymond a demokrácia és az európai demokrácia útján ballaghat tovább 25 nyaráig, amikor megint lesz egy nagyon fontos, talán a legfontosabb megmérettetés ez a parlamenti választássorozatot, majd aztán tényleg eldől egy, ott tényleg konkretizálódik egy pár dolog. De visszatérve, ami számomra egyértelművé vált, az az, hogy ha mondjuk egy olyan 5 évvel, 4 évvel, 3 évvel ezelőtt kérdeznek, azt mondom, hogy még mindig nagyobb az Oroszországban vagy oroszos területeken lévő moldvaiak száma, még mindig döntő, mert hiszen meg is szokták azt, hogy Oroszországban dolgoznak. Ki is alakult egyféle forma, függőség, hazatérnek, hazadnak valami pénzt, megpróbálnak otthon megvalósítani valamit, vagy sem, de mindenképpen Oroszország fele, inkább Oroszország fele csatolt a munkásökről, vasökről, hogy fogalmazzak. Erre fel kiderül most, hogy például Olaszországban vannak többen, megváltozott ez az elmúlt években, mindenképpen úgy nézem, hogy megváltozott ez a trend. Inkább szeretnek nyugaton dolgozni, hogy ez most összefüggésben van-e a 2014-es ukrajnai eseményekkel, vagy a 2022-es ukrajnai eseményekkel, ezt nem tudom, ideig nem mernék azért, ez nem mérhető még tulajdonképpen egy olyan komponens, de nem zárom ki. Valamiért az az érzésem, hogy megbízhatatlanabbá vált az orosz lehetőség, az orosz munka lehetőség. Nem, azt semmiképpen nem hagynám ki, hogy az, ahogy az oroszok kezelik tulajdonképpen az orosz területen élőket, vagy oda dolgozni vándoroltakat, hogy így fogalmazzak, hogy állandóan fenyegetettségben érzik magukat, hogy most vonultatják be őket, vagy most kapnak úgymond többlet jogokat, letelepedési lehetőségeket, azért, hogy éppen egy számukra teljesen idegen háborúba keveredjenek, vagy menjenek el harcolni egy olyan ország számára, akivel igazából csak a fizetéseket szeretnék várni. Lehetséges, ezek mind lehetséges variánsok. Furán néz ki. Én vártam is, hogy akkor a Moszkva belekapaszkodik ebbe, hogy tulajdonképpen Moldván belül ugyebár nem lesz akkora támogatottsága a pro-európa irányulásnak, és hát akkor kell jöjjön tulajdonképpen a befolyásoló, a megrontó, az elrontó, a rendes, becsületes, amúgy pro-orosz munkásnépeket az orruknál fogva vezető nyugat, és akkor ő kell majd ezt a mézes madzagot elhúzza az orruk előtt, holott az oroszok ugyanezt csinálták, ugyebár itt a második forduló kapcsán aztán tényleg nagyobb fordulatszámra kapcsolt ez az utazgatás.
Hát masszív és összehangolt beavatkozásként jellemzik a hivatalos németországi tényezők az orosz, úgymond aktív részvételt.
Nagyon furcsa volt az, hogy bombariadó akkor Németországba vagy Angliába, és ennek megfelelően akkor kikötnek voksolók, elrepülőztetik tulajdonképpen őket a Belarusba, tehát
Isztambulba, meg Kamcsatkából, Moszkvába, igen. Mert volt tömegközlekedés, úgy tűnik.
Igen, igen.
Na most van egy olyan felvetés, hogy mindezek a dacárát nem tudjuk még igazándiból megállapítani, de hát ilyen pár tízezres tételtől egészen komoly, több százezres megvásárolt, vagy így-úgy befolyásolt voksolási szándékról írnak a kommentárok. Van, aki azt mondja, hogy hát ez egy tényleg ilyen süppedékeny talaj, nem érdemes itt számháborúba keveredni, hanem hogy inkább az az izgalmas a történetben, hogy valójában a moldáv igazságszolgáltatás az, amely nem lépett elég hatékonyan, elég profin, magyarán nem tette a dolgát, és itt ugye a sajtó hát egy-két leleplező akciója volt tulajdonképpen, ami behelyettesítette azt, hogy ügyészek akcióba lépjenek. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy az, amiről egyébként is beszéltünk, és téma volt, hogy az európai integrálódás egyik fő, és hát elég kemény problémája az igazságszolgáltatás a Prutontúl. Ez most íme megint pregnánsan előtérbe nyomult, és valószínű, hogy Maya Sandunak lesz jövő nyárig gondja, házi feladata ezzel a kérdéssel.
Mindenképpen, csak egy picit a Maya Sandu és a Maya Sandu igazságszolgáltatása, elnézést, hogy így fogalmazok, a hiányosságainak tulajdonképpen egy kicsit elveszi az élét az, ami tapasztalható volt azon, mint egy kéthetes intervallumban az első-második turnus között, első-második fordulók között. Hát Stoyanoglu megpróbálta behozni a lemaradását. Igazából volt államügyész úr megpróbált némi önfényezéshez folyamodni, megpróbált egy kicsit szerepelni. Több interjút, talkshow-szerűséget láttam, amivel Maya Sandu is szerepelt, és Stoyanoglu is. Balul sült el Gaspadin Alexander fele a dolog, nem volt egyáltalán meggyőző, nem tűnt úgy, mint egy szakember beszélne. Egy kicsit ilyen nyíznájú hozzáállása volt, nem értem ke hozzáállása volt az ügyekhez, és tehát nem, véleményem szerint nagyon sokan Moldovában nem ezt várták el egy volt államügyésztől, tehát egy professzionális alaktól, akinek hát 99%-ba kellett volna azért válasza legyen a feltellendő, vagy a kikerülendő kérdésekre, nagyon nem jött ez át. Nem azt mondom, hogy hebeget habogott, de bizonytalannak tűnt. És aztán eszembe jut most, hogy ott van ez a híres esemény, ugyebár, vagy híres eljárásbeli kikszer, hogy is van, hogy igen, hát megvesztegetésnek minősül, ugyebár az, amikor én megpróbálom 20 euróval vagy 100 euróval megvenni valakinek a távol maradását, például a referendumtól, de Romániában tudtommal akár dutyi jár azért is, hogy elfogadom azt a 20 eurót vagy 100 eurót. Ezzel szemben például Moldovában a megvesztegető felet dutyizhatják, ehelyett viszont büntetik, és a másik oldalt is maximum, tehát az elfogadót is maximum büntetik. Tehát itt abszolút igazat adok neked abban, hogy nagyon komolyan fel kell lépni, nagyon komolyan, ha úgy tetszik, újra kell tulajdonképpen artikulusokkal és ilyesmikkel el kell látni tulajdonképpen a specifikus törvénykezést a választások körüli választások kapcsolt törvénykezését. Adott esetben egy kicsit drákóibb válaszok fele eltolni, vagy büntetések fele eltolni, mert így tulajdonképpen kiderült az, hogy hát nagyon elnézőek a törvények. És ez, hát ha nagyon forszírozom, akkor lehet Maya Sanduék sora, azt mindenképpen ajánlanám nekik, hogy az elkövetkező 6-7-8 hónapban a parlamenti nekirugaszkodásig ezen azért cizeláljanak és javítsanak. Itt viszont, mivel most már megtörtént ugyebár az alaptörvénybe foglalása a pro-EU irányulásnak, Maya Sandu is több-kevesebb nyugalommal maradhat trónusán. Itt most nagyon komolyan kell foglalkozniuk azzal, hogy a Ilán sorféle többszörösen stratifikált, többszörösen rétegezett és komplexen felépített, mondjam úgy, szociális segélyezés és befolyásolási rendszert valahogy, ha nem is lehet leépíteni, de át kéne venni, át kéne fazonírozni, le kéne választani egyértelműen az Ilán sorféle brandről, különben nagy problémáik lesznek. Nagyon-nagyon érezhető volt az, hogy akkor mekkora hatással volt a akármelyik a három, nevezzük őket voksolási fázisba, vagy voksolási formába, mekkora behatással, mekkora hatással volt tulajdonképpen az ingyenes, vagy majdnem ingyenes liszt, olaj, cukor, osztogatás, a mélyszegénységben, vagy mélyszegénység közeli rétegekre, mekkora hatással volt ez a, mondom, a 20 eurótól, vagy 20, bocsánat, 20 dollár, körülbelül 20 dolláros összegtől a 100 valahány dolláros összegekig, mekkora hatása volt azokra, akik úgymond megélhetési voksolók egy adott esetben, nem örömükben, nem jókedvükben, hanem azért, mert mély szegénységben vagy a közelben élnek, tehát ezzel kell valamit kezdeni most, hogy akkor úgymond fent a firmamentumon megjelent az, hogy pro-Európa, Maradmaja Sandu, alaptörvény, tehát mindez el van intézve, a fogalmak tisztázása és a fogalmak magas polcra helyezése, mentése, úgymond továbbmentése megtörtént, itt valamit alul kell kezdeményezni és kezdeni, mert rengetegen jelezték azt, hogy alul ez az úgynevezett grassroot réteg, ez nem érzi annak a jótéteményeit, hogy vagy nem tudja elképzelni, nem érzi, természetesen nem érzi, de nem tudja elképzelni annak a jótéteményeit egyelőre, hogy mit jelent pro-Európa lenni, mit jelent tulajdonképpen folyamatosan és folytonosan elszakadni, megpróbálni elszakadni az orosz nem akart, de a torkukon lenyomott finanszírozástól, befolyásolástól. Ennek nem érzik a súlyát. Annak érzik súlyát, hogy továbbra is abiszmálisak a fizetések, hogy egész vastag rétegek elszegényedtek, és így tovább. Ezzel kell valamit kezdeni.
Ez a Tetőterasz.
Kezdeni is fog Maja Sandu és csapata, hiszen a győzelem után a többi között ugye az obligát köszönés és a támogatásnak a megköszönése mellett azt mondta az immár második mandátumát kezdő államfő, hogy igenis hallotta azoknak is a szavát, akik ellene voksoltak, és hogy ennek függvényében fog majd ezentúl cselekedni. Elképzelhető, hogy ugye miniszterek is fognak majd változni. Ez még mindig a felső, és nem az, amire te utaltál, András, hogy alul valamit kell kezdeni. Azt is olvasni lehet a különböző értékelésekben, hogy valószínű, hogy a PASZ, a Maja Sandu köré alakult politikai alakulat nyitni fog, és legalább a nyugatorientált többi kisebb pártot megpróbálja valamilyen szinten ugye dialógus képessé tenni, illetve hát, hogy egy közös projektben tovább gondolkodni, pontosan a jövő évi parlamenti választások perspektíváját szem előtt tartva, de maradjunk egy kicsit ennél a szereplőnél, akiről most már lassan elmondhatjuk, hogy legalább középtávfutó. Maja Sandu, aki nyugaton tanult, ott pallírozta magát, visszajött. Szakemberként igazándiból nem tudunk fogást kapni rajta. Politikusként sok mindent megtanult. Ugye 16-ban Igor Dodon 52%-kal gyűri őt le, tehát nem most kezdődik tulajdonképpen az ő karrierje 4 évvel ezelőtt, hanem még azelőttebbről datálható. Számomra 2 üzenete van a Maja Sandu jelenségnek. Az egyik, amit említettem, ez a középtávfutás, tehát hogy itt nem lehet, egyszerűen az idő másképp ketyeg, és be kell rendezkedni egy ilyen 15-20 éves apró munkára. A másik meg az, hogy egy női szereplő megjelenik, feltűnik, bizonyít, és újra bizonyít. Tehát, hogy ez valamilyen szinten a nő, mint politikai aktor, hát témát egészen izgalmasan előtérbe hozza, és nem tekinthetek el attól, hogy azért a Pruton innen is készülődik egy választás, és itt is vannak a 14-ek között nők, nem is kevesen. A többi között az egyik jelölt, most nem mondom a nevét, mert ugye mi már kampányban vagyunk, de hogy nem is feltétlenül a teljesen esélytelenek kategóriájában.
Most értelme az jutott eszembe, hogy Maya Sandu képéhez, vagy imidzséhez, bocsánat, hogy legyen árnyaltabb azért a fogalom, az is hozzátartozik, hogy egy évvel, vagy legalább egy évvel ezelőtt súgták meg nyugatnak, például a Románián keresztül az ukránok, hogy az az érzésük, hogy nagyon-nagyon komolyan odafigyelnek Moszkvából arra, hogy puccsozni kéne a Maya Sandu kormányt. Ez érdekes volt, hogy nyugaton, vagy nyugatabbra, mint Románia, nagyobb aggodalmat vált, hogy kiminitáluk, de hát azt hiszem, hogy itt igazából egy ismét belefutott ez a hírcsomag egy ilyen nagy egyesülési píkbe, egy ilyen hullámhegybe, és elveszett benne tulajdonképpen ez az egész dolog. Akkor egy adott pillanatban azért nem akartak odafigyelni ezekre a hírekre, mert hogy attól tartott valószínű a belügynek, illetve a mondjam úgy kínálhárításnak a krémje, hogy akkor amennyiben ezeket a híreket elkapják, illetve nagy Isten még nem tetszésüket is fejezik ki, akkor nyíltan, akkor Moszkva ellen fognak militálni, vagy Moszkva fogja ezt úgy tartani, hogy ellenük militál Romániában valaki. Romániában nagyon nehezen felejtették azokat a putyini elszólásokat, hogy 48 óra, meg 24 óra, hogy milyen rövid idő alatt ér el bukaresti Putyin, hogyha úgy hozza kedve. Tehát Maya Sandu, mint támadott politikus, mint támadott adott esetben végvesz, politikai végveszélybe, egyelőre politikai végveszélybe lévő figura jelenik meg jó egy éve, vagy több mint egy évvel ezelőtt, és nő, ahogy említetted, tehát nagyon szerintem be kéne kalkulálni ezt az effektust. Sikerült neki tulajdonképpen ezt az áldozatképet előnyire átformázni, de ezt úgy tette természetesen, nem lehet ettől ellenszenvesebb, profin használta ki. Én nagyon-nagyon profi kommunikátorral van dolga az oroszoknak, nem az eddigi megszokott ide-oda hintázó például Dodonféle figurákat, nem ezekről van szó, egy jól kommunikáló, nyíltan kommunikáló nő, és tényleg ettől, tehát ez nem kéne, mondjam úgy, Nyugat-Európában ez egy hatalmas nagy feltűnést keltsen, hogy vezető politikai, országvezető politikai szerepre, státusra teszett egy hölgy, de mégis úgy látszik, hogy ezeken a végeken itt tulajdonképpen azért jócskán befolyásolja a választókat egy ilyen tény is.
Hát András, keleten most, ha egy kicsit az orosz politikai elitet nézzük, ha jól tudom, a Nemzeti Bank élén volt egy hölgy, illetve időnként megjelennek, de hát inkább csak a változatosság kedvéért, ilyen-olyan hát eszközként használt nők, akiket így promoválnak időnként, ugye legutóbb Putyin elnöknek az internetes felületeket, felügyelő bizottság és egyebek koordinálásáért kinevezett üdvöskéje, a gagauz közösség hát odaplántált vezetője, szintén hölgy volt egy adott pillanatban. Tehát ezek mind olyan transznisztriai jelölt is, ugye az első fordulóban egy hölgy volt,
Ezek mind igazából a... Zaharovát nem látjuk tulajdonképpen Putyin helyett. Vagy
jaj, hogy Zaharová meg, igen, de hát ő egy kommunikációs gyárnak a, mondjuk úgy, hogy részlegvezetője. Igen. Uh-huh. De hogy igazándiból tényleg nincsen, tehát ott vannak a front space-ben, de nem tényezők, nem úgy kell kalkulálni velük, mint döntést érdemben befolyásoló szereplők.
Igen, itt hittem eszembe jutott, hogy volt egy harmadik helyen végzett, tehát magyarán már nem esélyes komponens is ugyebár ebben a versenyben. Nos, hát aztán amikor ő nem kimondottan Maya Sandu ellenes, hát úgy indult forma csak azért, hogy miért ne induljon, de amikor már ő is, tehát harmadik helyen végezve úgy nyilatkozik, hogy megérti tulajdonképpen a PASZ-nak a félelmét, Maya Sandunak a félelmét, az orosz beavatkozásokat illetően, hiszen kimondottan megfenyegették, tehát halálos fenyegetést kapott tulajdonképpen, hogy lépjen vissza a megmérettetésből, akkor egyértelmű, hogy ez Sandu malmára hajtja a vizet, és hát most erre csak azt tudom mondani, hogy sino nevero e ben trovato, tehát, de azért nem tartunk itt. Inkább zero volt mindaz, ami elhangzott, mind a Sinon verziója.
Tetőterasz. Felülnézetből, de nem felszínesen.
Az a tény, hogy Moszkvának nem sikerült érdemben beavatkoznia az éppen tegnap lezárult választási folyamatba, Moldova köztársaságban, nem ment fel a további hát, aggodalmak vagy odafigyelés feladata alól, hiszen egyrészt ugye utaltunk rá, hogy jövőre parlamenti választások lesznek, másrészt pedig továbbra is Kremlnek elképzelhető, hogy lesznek kalkulusai számításai, mert egy megosztott országról beszélünk. Azért az eredmények hát eléggé frappánsan Maya Sandu javára alakultak a diaszpora révén, de hát végül is akkor van egy legalább három részre osztott országunk. Ugye van nyugaton a diaszpora 82%-os hát tényleg nyugati elkötelezettséggel, van maga a Moldova köztársaság fizikailag, geográfiailag, az ott lakó voks tulajdonosok, akik azért hát olyan plusz 30 ezer szavazatnyival mégiscsak a keleti vonalat támogatnák, és hát nyilván voltak a keleti diaszpora emberei, ezek az utaztatott szavazópolgárok, akikről ugye tudjuk, vagy nem kell nagy fantázia, és el tudjuk képzelni, hogy ők tulajdonképpen már inkább az orosz világ részei, csak éppen, hogy van nekik egy kettős állampolgárságuk. Nos, ha ezt így maga elé képzeli a hallgató, akkor nem kell túl nagy fantázia ahhoz, hogy további áskálódások, feszültségkeltések, a megosztottságnak a minél további fenntartása lesz az érdeke Moszkvának, és ha pénzt, paripát, fegyvert eddig sem óckodott föláldozni, valószínű, hogy azért ez a 2025-ig vagy 25 végéig tartó periódus is feszültségteljes lesz. Kérdés, hogy sikerül Sanduéknak végül hát minimum a két irányba, Transnistria fele egyrészt leheggeszteni bizonyos dolgokat, nem megengedni, hogy ott eszkalálódás legyen, a gagauzok fele pedig valamiféle hát közeledést, vagy mindenképpen a dialógusnak legalább a felvételét sürgetni, hiszen ott egy masszív, több mint 95%-os ellenkezést mutatott a vasárnapi voks.
Igen, azt hiszem, hogy a gagauz autonóm tartomány lesz az egyik legkomolyabb, legkeményebb dió itt. Viszont akkor, amikor Moszkva koncogva emlegeti azt, hogy Stoyanov ugyebár valami 51,19-20 százalékot hozott Belföldön hazai pályán, és Maja Sandu csak 48,80 valahányat, akkor elfelejtik, illetve szándékosan szerintem elfelejtik azt, hogy a második forduló viszont hozott egy olyan bónusz Maja Sandu számára, amit senki sem tartott elképzelhetőnek, a referendumon is érezhető volt a távolmaradások, illetve a nemleges hozzáállásuk. Első fordulóban mindenképpen ott van Ilán Sornak a szülő hazácskája, az Orhei Rajon. És ezt bizony elvitte Maja Sandu, úgyhogy diszkrét csuklás esete forgott fenn Moszkvába véleményem szerint. A gagauzok az egy másik, azzal nagyon óvatosan azzal a kérdéskörrel, ugyanis akkor, amikor úgymond megkapják az autonóm vagy kvázi autonóm státusukat, akkor úgymond Moldova megnyugszik, és azt mondhatja több-kevesebb joggal, hogy lám-lám, mennyire nyitottak vagyunk, mennyire nyugatosak vagyunk, mennyire hajlunk olyan megoldások fele, amit Közép-Kelet-Európában a puszt nemzeti államok éberálmát alvó tagjai, azok el se tudnak képzelni. Mi meg tudtuk ezt tenni, lám-lám, mennyire jól teljesítünk ebből a szempontból is. Na most, hogyha ezeket, vagy ezt a területet megpróbálják politikailag, adminisztratíve, gazdaságilag egy kicsit, gazdaságilag ezt most hirtelen kihagynám, az első kettőt hagynám meg, megpróbálják egy kicsit közelebb láncolni, közelebb vonni, visszább húzni tulajdonképpen a centrumhoz, hogy centrumszerűbbé alakuljon is, akként nyilvánuljon meg. Egy, nem valószínű, hogy lesz idő erre, kettő, valószínű, hogy fel fogják piszkálni az amúgy is felpiszkált ellenérzéseket a gagauz közösségbe. Úgyhogy ezzel nagyon óvatosan, igen, gazdaságilag lehetne valamit kezdeni, itt lehetne hát akár pozitív diszkriminációt alkalmazni, nem tudom, hogy ezt a többi részek, az ország többi része hogyan venni, lévén, hogy meglehetősen platószerűen nyomorog az ország, hogy így fogalmazzak.
Barabás T. János azt mondta egy tetőteraszos beszélgetésben, ugye ő volt Kisinyovban is diplomata, hogy Gagauzia tulajdonképpen azért érdekes feladvány, mert mintha az utóbbi években megnövekedett volna a török érdekeltség, tehát Törökországnak a gazdasági érdekszférájához közelebb került volna, és ő úgy értékeli, hogy lassan át is veszik, tehát hogy tulajdonképpen az ottani primátus az már nem az orosz háttér, hanem inkább az Ankara felől érkező támogatás.
Hát nem biztos, hogy ez egy pozitívum, mert...
Csak hogy bonyolítja a képletet.
Igen, pontosan. Igen. Az viszont biztos, azon kezdtem gondolkozni hirtelen, hogy a krími tatárok hozzáállásához lehetne hasonlítani, vagy nem, de nem erről van szó. Török befolyás, illetve török, illetve Türkije, illetve Erdoğan rettenetesen sok komponenses tényező. Végül is egy nagyon kis területről van szó, relatív kevés emberről van szó. Akár egészen könnyedén tudnának alakulni, úgymond emulálni a török, a nagy török, a birodalmi török hangulatot, amely hol pró-orosz, hol szőrmentén kontra fázisában van. És itt megállok, mert nem belátható ez. Most a parlamenti választásokig próbálok gondolkozni, és ez az idő, ha ezt a kérdéskört boncolgatjuk, akkor nagyon kevés. Inkább azt mondom, hogy marad így, ahogy van. Miért nem beszéltem eddig, hiszen te feltetted a kérdést, a Transnistriáról azért, mert szerintem az úgy marad fagyottan, ahogy van. 22-től errefele bebizonyosodott ugyanis az, hogyha amennyiben Moszkva tényleg tevőlegesen szeretett volna ott kialakítani egy gyúpontot, akkor azt már régeségen megtette volna. Transnisztria ebben a régióban a legkevésbé sugárzó, radioaktív idézőjelben nukleáris töltet lehetett volna. Tehát nem használták erre, akkor valószínűleg nem feledkeztek meg róla erről a területről Moszkvába, erről a mondjam úgy politikai lehetőségről, vagy gyúpontról Moszkvába nem feledkeztek meg, csak valami rejtették. Tehát valamiért már nem megfelelőek, túl gyengék, túl régiek, túl régóta porosodnak, nem tudom, de valamiért ejtették ezt a témát, úgyhogy innen most, adja Isten, hogy ne tévedjek, innen most nem várok én nagy durranást erről a területről, és egyáltalán nem játsza azt a szerepkört, vagy nem is játszhatja azt a szerepkört, amit például problémagócként Kaliningrád például járhatna, tehát nincs olyan súlya már jó ideje.
Prutontúli voksolás eredményeit elemezzük a tetőteraszon Adi Andrással, és hát a Pruton innenről tekintünk az ottani vasárnapi eseményekre, nem tekinthetünk el attól, hogy Bukarestből érkeztek azonnal, vagy hát kevés késéssel, de mindenképpen az egyértelmű üdvözlések. Az első a kormányfő volt, meg is vádolta a Kreml, hogy Maia Sanduval unisonóban még a szavazás lezárása előtt győztest hirdetett, illetve gratulált. Utána aztán jött a szenátus elnöke, majd az államfő. Most mi nem fogunk itt belpolitikai fejtegetésekbe bonyolódni, mert hogy kampány van és közszolgálati adóként van nekünk ilyen, hogy kampánypercek, és akkor ott elmondhatja mindenik jelölt, illetve formáció maga álláspontját, de azért nem lehet kikerülni azt, hogy a határfolyónak tekintett Prut egyik és másik oldalán hogy csapódik le ez a vasárnapi eredmény. Anélkül, András, hogy most különösen nevesítenénk, vagy kitérnénk a hazai aktorokra, azért el kell néhány dolgot mondanunk, hogy kinek kedvez, kit hagy hidegen, vagy úgymond nem befolyásolja az esélyeit, és ki érezheti úgy, hogy Maia Sandu győzelme most azért kifogott némi szelet az ő vitorlájából.
Hát azoknak a vitorlája fityeg mindenképpen szélcsendesen, mert akik akik szerették volna meglovagolni ezt a mindenkori és sohai nagy egyesülést, azoknak a vitorlája fityeg, akik azt hitték, hogy némi fazonírozással, némi modernizálással megoldhatóbbá vagy vonzóbbá teszik ezt az egész kérdést a moldovaiak számára, akiket hát most fogalmazzak úgy, meglehetősen langy melegen hagyott ez a lehetőség, és azt mondták, hogy na jó, akkor ne legyen az, hogy Romániához csatlakozni csak azért, mert ebben a térségben, azt hiszem kettőnket kivéve lassan mindenki nagy román, vagy kis román, vagy közép román, nem erről van szó, hanem azért, mert Románia tulajdonképpen egy kapu, egy bejutási lehetőség, egy beslészolási lehetőség az Európai Unióba, a NATO-isztikus képződményekhez való közelebb kerülés, nem utolsó sorban ugyebár kevésbé fenyegetni Moldovát az, hogy esetleg Odessa felől megérkezik néhány csepecsen barátságos orosz, hogy ez mit segítene Moldován Romániával való csatlakozása, vagy összekapcsolódása, ebből a szempontból ezt hadd ne taglaljuk egyelőre. Románia önmagát alig tudná ellátni, és addig, ameddig majd a NATO megvéd minket, ápol és betakar. Tehát ezek a vitorlák ott maradtak fityegve, hiszen akkor tulajdonképpen értelmét veszíti az egész struktúra, miért kiskapuzni, miért elaprózni tulajdonképpen ezeket a lépéseket, a közeledést, a majdani egyesülést, mikor először lesz feltehetően EU tag Moldova, és aztán meg tényleg okafogyott az egész dolog.
Hát így is nyilatkozott az egyik front embere a hazai politikának. A referendum után kommentálva az eredményt, hogy íme az unióba való egy, vagy unióval való, vagy unió, hogy is mondta pontosan? Igen, az unió égisze alatt egyesülünk majd. Ez volt a subumbrella, ez volt. Úgyhogy hát most, hogy csapadékos ősz van, azért néha az esőtartó el kell, az így igaz. De hogy igazándiból fogja-e, lehet-e tematizálni, vagy lehet-e valamiféle apropó szintjén a kampány további időszakában itthon fölhasználni, vagy profitálni ebből a kisinyovi eredményből?
Nem hiszem, hogy az a bizonyos fringe képződményeknek kikiáltott szélsőjobboldali képződmény, amelyik szeretne ebbe belekapaszkodni, ebbe az egész dologba, illetve a hát mögötte és fölötte lévő ugyancsak meglehetős generálherótnak örvendő nagy képződmény, aki úgymond fintorogva, de azért az orrát fogva, de azért elnézi ezt a kis fringe-nek a jelenlétét egyáltalán a politikai zöld asztalon, ott a ide-oda gurulgatását. Nem hiszem, hogy most erre tudnának alapozni, hogy akkor, hiszen eddig nem voltak orosz ellenesek, vagy leosztottan voltak orosz ellenesek, uh-huh. Ugyebár. Nem hiszem, hogy bele tudnának kapaszkodni abban most, hogy akkor Maia Sandu győzött, hiszen Maia Sanduról és a képződményéről mondjam úgy idézőjelesen bűzlik, hogy az, hogy fölöttes ennek a két képződménynek. És van egy olyan morális atúja, amelyik amilyent nem mondhat magáinak egyik sem ezek közül, a saját a hazai képződmények között. Úgyhogy most ezt lenyelték, ezt a békát, és hát a hátra maradó napokban tulajdonképpen ezt a részét, de nem volt ez egy olyan nagy, nem is tudom, hívószó, vagy nem volt ez egy olyan hívótartalom, olyan nagyon nagy, valószínű, hogy óvatosak voltak vele, úgyhogy nem, azt, hogy nem tudják kihasználni ezt a komponenst most, visszaad lesz a lendületükből, ahogy mondottuk, a vitorlák fityegni fognak egy kicsit ezen a területen, de megoldják másképpen, tehát nem detrimentális számukra sem ez. Éppen innen vehető az, hogy ugye milyen szépen lehet megfogalmazni a hátratáncolást, vagy a kitáncolást ebből a kérdéskörből.
Na most András, azért van mégiscsak egy olyan vonatkozása ennek, hogy ugye három voksolás után valakiben még mindig ott van a tennivágy, a mobilizálhatóság. Ne feledjük el, hogy annak, és nem kevesen, kettős állampolgárok, moldáv és román, úgymond útlevéllel rendelkezők. Őket lehet-e valamilyen módon befolyásolni, hogy ez a mobilizáltság, ez valamilyen szinten lecsapódjon majd november 24-én, december 1-én, 8-án?
Hát, hogyha a befolyásolási lehetőségekre gondoltál, akkor én csak azt tudom erre reagálni, hogy a referendum előtt is volt egy olyan általános hangulat, és nem csak Romániában, hanem ezen a vidéken úgymond, hogy nem kell komolyan venni azt, amit mondanak, amit síránkoznak idézőjelbe a moldovaiak, hiszen az oroszoknak nincsen se idejük, se kedvük, se ennyi energiájuk tulajdonképpen, hiszen most már a észak-koreaiakat is be kell vessék azért, hogy megfeleljenek az ukrán kihívásoknak.
És lehet, hogy Grúzia is lekötött némi erőt, megfigyelmet,
pontosan,
ugye?
Pontosan. Úgyhogy nem lesz, nem kell komolyan venni tulajdonképpen, ez is lám-lám. Tehát dollármilliókat költöttek az oroszok, flottul nem haltak bele, nem gördültek bele, nem rokkantak bele, és meggyőződésem, hogy ez a 6 vagy 7 vagy 8 hónap, ami van a következő megmérettetésig, ukrán fronthelyzettől függetlenül, amerikai választásoktól függetlenül, azt fogja eredményezni, hogy az oroszok újra rendezik az elképzeléseiket, és újabb látható volt, hogy mennyire volt hasznos tulajdonképpen. Nagyon hasznos volt a sima, egyszerű, buta megvásárlás, a kifizetések, az ajándékozások, a gyilkossági kísérletekkel való fenyegetések, meg ilyesmi. Ezeket a végtelenségig lehet srófolni és hatékonyabbá tenni. Én sajnos csak ilyesmire várok orosz oldalról az elkövetkező hónapokban.
Adi András, mi meg azt várjuk, hogy visszatérj hozzánk a tetőteraszra, amint éppen adódik egy olyan történet, ami izgalmassá teszi a külpolitikánkat. Ezen a héten ugye kedden választás. Magyarics professzor úrral már bótoltam, hogy bár nagyon foglalt lesz azért a rákövetkező időszakban, fog majd itt a tetőteraszon elemezni, de hát van elegendő téma, a többi között ugye az éppen távol-keleti hadgyakorlatokba kezdett orosz flotta, amely, és hát a tájváni feszült helyzet, nem beszélve arról, hogy mi van közel-keleten. Szóval van itt jócskán válogatni való a külpolitikai palettán ahhoz, hogy újra egy tetőterasznyi beszélgetésre sort kerítsünk. Köszönöm, hogy itt voltál velünk, legyen sikeres heted, és miért ne, nyugodt termésben gazdag hónapod is egyúttal, hiszen itt vagyunk november elején. Köszönöm a beszélgetést.
Én köszönöm.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Tetőterasszal legközelebb holnap a megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően jelentkezünk itt a Kolozsvári Rádióban. Rostáns Péter Istvánt hallották.
Ez a Tetőterasz.